Szeretettel köszöntjük azokat, akik esetleg most érkeztek. A tegnapi napon ajándékokat kaptunk, és ezeket az ajándékokat a kis csoportba próbáltuk megosztani egymással, és a programunk következő részében majd arra fogjuk kérni a csoportokat, a csoportok képviselőit, hogy mondják el a tapasztalataikat. Az első előadások után mi az, amit ők szeretnének mindenféleképp megvalósítani, mi az, amire őket indította ez az elmúlt néhány nap, ez az elmúlt néhány előadás. A következő részben, szünet nélkül hangsúlyozom, tehát egy kicsit feszített lesz a menet, ennek az összefoglalása, egy szintézise fog következni a Hady Ferenc és Gáspár István részéről, majd még mindig szünet nélkül pasztorális munkacsoport fog egész röviden bemutatkozni, elmondani azt, hogy tulajdonképpen mit is csináltunk, hogyan, milyen eddigi lépések történtek a pasztorális munkacsoportba. Akkor most kérném tisztelettel a kis csoportoknak a képviselőit, sorrendbe, ha lehet, akkor jöjjenek ki, és mondják el azt, amit szeretnének megosztani itt a nagy közönséggel. Ehhez hozzátartozik, hogy mivel szorít az idő, minden csoportnak 3 perce van.
Az egyes számú csoportban az ismerkedés majd a csoport szintű problémák jöttek elő a fennmaradás vagy az elindulással, a megújulással kapcsolatban. Az egyházközségek életében többféle szintek lelhetők fel az összejöveteli hely hiányától, a lelkipásztor munkáját segítő világiak jól végzett szolgálatáig. Az atyák több helyen végzett lelkipásztori munkája miatt kevés idő jut olykor a filiában az egyházközségekre, a képviselőtestületekre. A kiadott tézisek közül a 3-as és az 5-ös pont egy-egy kérdését átbeszélve a következő gondolatok jöttek elő. Több együttlétre, együtt gondolkodásra van szükség, mint a mai alkalom is. Azt itt hallottakból lehet majd tanulni, ezekből feltöltődve otthon építkezni. A találkozók szerepe fontos a tapasztalatszerzés szempontjából, más egyházközségekben vagy filiákban és azok között is. Egymástól tanulva fejlődhetünk, és ezeket is lehet hasznosítani a saját közösségünkben. A képviselő testületi tag példakép is, ezért Isten jelenlétébe helyezve magam, az általános papságot meg kell élni, Isten jelenlétében, szeretetében, ahogy megfogalmazódott itt a kiscsoportos megbeszélésen, Krisztusba kell beleállnom ahhoz, hogy együtt éljek Krisztussal. Ekkor másoknak is tudok segíteni, hogy ők is felismerjék őt bennem és rajtam keresztül. A vasárnapi szentmisén való résztvétel után azt a lelkületet ki kell vinni a hétköznapokba, és ott is meg kell élni. A szentmisén való részvételt el kell mélyíteni. Az örömhír a szentírás olvasása, megbeszélésére alkalmat kell teremteni. A megújulásért, Isten akaratának megismeréséért kitartóan kell imádkozni. Ne a fizikai gyarapodás legyen az elsődleges cél, hanem a lelki élet megújulása, de a templomépítésbe bekerülő emberek az egyházzal való találkozásban is Istenhez vezető útra kerülnek. A megújulás érdekében találkozókra el kell vinni az embereket, akár a sekrestést is hangzott a javaslat, azokat az embereket, akik még nem vettek részt ilyen alkalmakkor, lehet, hogy egy kicsit szerető erőszakossággal kell ezt megtenni. Felhőtlen együttléteket kell szervezni, nem mindig évődni és vitatkozni, emberekben kedvet ébreszteni, hogy jó együtt lenni. Mindannyian szeretnénk magunkévá tenni a mostani találkozó jelszavát, újuljatok meg lélekben, érzületben és gondolkodásmódban.
A tegnapi kis csoportos megbeszélésen a kettes csoport két témakört beszélt át. Ebből az első, mit kellene tennünk, hogy ne menjünk el csupán a szervező feladatok megbeszélése irányában. A legfontosabb talán, amit mindjárt bevezetőként, sommázatként lehet mondani, az együttműködés. Együttműködés az egyházi testület, a világi segítők és az atyák között. Semmiképpen nem a fontosság sorrendjében, talán az atyák lehetőségei közül néhány gondolatot, amit kiragadtunk. Miserendekhez való ragaszkodás, hiszen mindannyian tudjuk, hogy általában a plébános atyák nagyon leterheltek, akár több helyen is kell adott esetben misézni, mégis szeretnénk kérni, hogy adott következetességgel tartsák a miserendeket, és ezáltal egy kicsikét jobban tudnak alkalmazkodni a hívek is. Fontos a prédikációk színvonala. Saját tapasztalatainkból is tudjuk érzékelni, mondhatni, hogy azokon a szentmiséken, ahol egy kicsikét az atyának nagyobb lehetősége volt a felkészülésre, ott a hívek körében lemérhető az odafigyelés nagysága. Rendszeres szentgyónási lehetőségeket szeretnénk kérni, és ebben a vonatkozásban talán sokat segíthetne esetenként a vendégatyáknak a meghívása, és ők végeznék a szentgyónást. Lelki gyakorlatok, lelki napoknak a szervezése. Itt kiemelődött a beszélgetés során, hogy talán a hétvégeken való megszervezés eredményesebb lehet, hiszen be tudnak kapcsolódni olyan személyek is, akik hétközben munkába járnak, vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnának ebben részt venni. Az egyház tanács és a világiaknak a fontos teendői közül kiemelnénk a hitélet elképzelések egyeztetését az atyával, tehát mindenképpen az atyával együttműködve kellene megvalósítani azt, amit az egyháztanács vagy a világi segítő szeretne. Bizalom, megértés egymás iránt, fogadjuk el azokat is, akik esetleg megtérőként kerülnek be a társaságba. Imaórák, szentségimádások, öntevékeny megszervezése hasznos lehet az egyháztanács tagok részéről. Közösségi kapcsolatok építése, itt a családi és karitatív tevékenységet emelném ki legjobban. Második témakör az volt, hogy mit jelent a megtérés meghívása a saját és közösségi életünkben. Leggyakrabban felvetődött gondolatok megtérés, de nincs bizalmunk a gondviselésbe. Imádkozás, léleképítés, de nem merjük megtenni. Arra várunk, hogy az Úr fogja megtenni, tehát valami csodára várnánk. Köszönöm.
Mi a Karcsival a hármas csoportból vagyunk, ő fog beszélni, amiről beszéltünk, és ha marad idő, akkor én három szóban, ami gyümölcs volt a csoportbeszélgetésben.
Gáspár István atya bevezetőjében a következőképpen hív bennünket. Uram, segíts nekem új országod építésében. A csoportban kivétel nélkül mindenki úgy látja, hogy nagyon aktuális a téma. Felelősségünk, feladatunk a cselekvés, melyet magunkkal kell kezdeni. Egyik testvérünk a csoportban 72 éves és önnön folyamatos megtéréséről beszél, és számunkra ez azt bizonyítja, hogy a megújulás nem korfüggő. Valaki közülünk egy megvilágosodását, felismerését osztotta meg velünk. Eddig nem sok sikerrel tudta megszólítani valamilyen feladat vállalásáról templomban a híveket. Ezután úgy fogja kezdeni: figyelj, Krisztusnak szüksége van rád, segíts neki abban, hogy. Volt, akiben Szecsődi Péter atya előadása indított el gondolatokat. Életfeladat, hogy tanuljunk meg úgy élni és gondolkodni, mint Krisztus. Többünket is megérintett Berkett Franciska előadása, aki nagyon magasra tette a mércét. Célnak az életszentség elérését jelölte meg, szólt a szolgáló szeretetről. És nagyon fontos, naponként tartsd a halált magad előtt. Bosák Nándor püspök atya előadásából valakit megragadott, hogy milyen egyház legyen. Emberközpontú egyház, Jézus központú egyház és missziós egyház. A megújulás az emberi erőlködés által nem, Csak is Krisztus és a Szentlélek által lehetséges. Ebben tökéletesen egyet értettünk. Érdemes megfogadni Heininger Ferenc tanácsát is, hogy ne csináljunk új egyházat, hanem építsem újjá a meglévőt az előzményekre támaszkodva.
És akkor csak a három szó, ami még előkerült, a fájdalom, az öröm és a valóság, hogy a megtérésben mekkora szerepe van a fájdalomnak, így a saját életünkből merítettünk, megcsillant az öröm, és azt tapasztaltuk, hogy ez valóság, a megtérés mindannyiunkba végbe ment, és olyan ez, mint amikor a könycseppen megcsillan a fénysugár, hogy ilyen az életünk.
Ragyogó kis csoport volt a négyes, és Jézus köztünk volt, a szentélyben voltunk, nem tudtuk elfelejteni egy pillanatra sem, hogy köztünk van. Hát így is éltünk, volt köztünk egyháztanács világi elnöke, lelkipásztori munkatárs, és gyönyörűség volt köztünk egy földműves, akinek most a búzáját kéne vetnie, de ehelyett itt van és itt vet, hát reméljük, hogy aratni is fog. Voltak olyanok, ahol van ott élő plébános, és volt olyan, ahol nincs ott élő plébános. Hamar rájöttünk arra, hogy hát azt kell keresni, az előnyöket kell keresni, már pedig vannak előnyei annak, hogyha nincs ott lakó plébános, erősíti a közösséget. Jellemző volt a csoportra, hogy nem volt nyafogás, mindenki dolgozni, tenni akart, bár visszaemlékezett, hogy volt olyan időszak a egyháztanács életében, amikor csak megbeszélni, szavazni jöttek össze, de hála Istennek most már imádkozni is van idő. Olyan is volt, aki elmondta, hogy hetente találkozik az egyháztanács és az egyházközség vezető munkatársai, a pap munkatársai, és most már egyre kevesebbet dolgoznak, sokkal több a ima, az igeélés, mint a munka. Aztán arra is rájöttünk a csoportban szinte egyöntetően, hogy szerencsétlen dolog az, ha összejövünk szavazni, és 6-3 arányba megszavazzuk, addig éljük, csócsáljuk, amíg mindenki el nem fogadja, és magáénak nem teszi. És hát ezekben megerősödve határozott úgy, mindenki kivétel nélkül, hogy hazamegy, és a közösséget, az egységet erősíti a egyházközségben, mert sajnos az is előfordult, hogy nem tudta, hogy hány csoport van, de most biztos, hogy ha hazamennek, akkor nem a manuális munkákkal, hanem a lelkiekkel fognak foglalkozni. Gyönyörű szép volt, nagy öröm annak a 2-3 új embernek, aki hozzánk került, hogy együtt leszünk ismét délután.
Az ötös csoport szintén nem messze volt az úrtól, mert a sekrestjében voltunk. A hármas és az ötös tézisnek a kérdéseire próbáltunk meg konkrét válaszokat adni. Én ezeket most csak összefoglalnám. Az egyik és legfontosabb az a belső megújulás a közösségben az imádság által. Aztán nagyon fontos mindezek után megnyílni a másik előtt. És ennek az eredményeként utána a másik szabadon véleményt tud nyilvánítani, el tudja mondani a véleményét, mert lesz, aki majd azt elfogadja. A testület részére legyenek lelki gyakorlatok, zarándoklatok, ahol van lehetőség a lelki töltődésre, és egyben a közösségnek is a formálódására. Amiről szintén hallottunk, hogy van, ahol a képviselőtestületet választják, és ennek a következménye, hogy a plébánossal konfliktus van. Sajnos van ilyen. Itt az volt a többeknek a véleménye, hogy akár azon az áron, hogy a képviselőtestületet újra kell kijelölni, ha úgy tetszik, de a cél az az, hogy mindenképpen szűnjék meg a plébános és a képviselőtestület közötti feszültség. Tehát erre minden áron törekedni kell. És akkor néhány szempont, amit az atyáknak fogalmaztunk meg. Az egyik, ami nagyon fontos, a személyes megszólítás, ami szintén elhangzott a prédikációknak a fontossága. Megtalálni a hangot az idősekkel és a fiatalokkal egyaránt. Nagyon sokat segíthet ebben például a hitoktató. És ami szintén fontos, ezt egy kicsit vezetéselmélet, hogy a plébános próbáljon meg több időt tölteni a képviselőtestület tagjaival, ha úgy tetszik, ahol több filia van, az ottani képviselőtestület tagjaival is, mert sokkal hatékonyabb lesz a munkája, hogyha velük több időt tölt el, meg fog térülni. Köszönöm szépen.
hatos csoportban voltunk együtt, és a következő dolgok születtek. Egy tanúságtétel hangzott arról, hogy bár nagyon jó szervezők is lehetünk, sőt képzett szakemberek is vagyunk esetleg egy témában, hogyha nem Isten akaratát tesszük, akkor az úgy semmit sem ér. Tehát idővel megmutatkozik. Tehát hiába építenek az építők, az Úr nem építi a házat. Nagyon fontos az Isten akaratára figyelés, annak a keresése. Több egyházközség beszámolt arról, hogy folyamatosan imádkoznak a közösségek az egyházközség megújulásáért. Biztató és reménykeltő, hogy nem múlik semmi a mi erőködésünkön. Tehát ez egy reményt ad, hogy nem rajtunk áll csak a dolog. Amit hallottuk is, hogy ez az Isten ügye, ez a Szentléleknek az ügye, Krisztus ügye. Elhangzott, hogy két pillére van a közösségnek. Az egyik az ima, és a másik a szolgálat. Mindig legyenek, akik imádkozzanak az egyházközség megújulásáért, és hogy legyen feladat, amit konkrétan fel tudunk ajánlani, ami összekovácsolja a közösségeket is. Anélkül, hogy egy feladat elkészült volna, vagy bármilyen kimenetele lett volna, szintén egy tanúság volt arról, hogy már maga a feladatra való előkészülés összekovácsolta a közösséget. Már megvolt a gyümölcs a közösségen belül. Egyetértettünk abban, hogy nincs megújulás ima nélkül. Szép gyümölcsöket terem, ha szentségimádással kezdődik az egyház tanácsülés. Ez gyakorlat több helyen. Egy plébános, hogyha részéről a csoportunkban konkrétan határozás született, hogy ezen túl így fogja ő is csinálni. Ima közösséggel, szentségimádással kezdi. Ne a másiktól várjam a megújulást. Szintén egyetértettünk ebben. Nekünk kell kezdenünk. A legnagyobb vonzerő az öröm, hogyha örömöt sugárzunk, hogyha ezt az örömöt próbáljuk közvetíteni. Szintén egyetértettünk abban, hogy a mozgalmak jelenléte a plébániákon az nagy erő, nagy segítség a megújulásban. Előjött ugyanaz a kép, Márta és Mária képe, hogy mit Hadi Ferenc is mondott. A Krisztus központúság, Krisztusra figyelés, hogy Márta bár tevékenykedett, nem figyelt Krisztusra, háborgott, békétlen volt. Meg kell tanulni leülni is Krisztus elé, ráfigyelni, és meg kell tanulni tevékenység közben is utána ráfigyelnünk, úgy mennünk tovább.
Hetes csoport. Kis csoportunk volt, csak hatan voltunk együtt. Jó beszélgetés alakult ki. Az ország eléggé távol eső helyeiről jöttünk össze. Észak-Magyarországról, Salgótarján és környékéről volt egy kedves nővérünk. Ugyanakkor volt Szolnokról is, és Szolnok környékéről, és Taksonyból. Úgyhogy elég távoli helyekről voltunk. A hármas és az ötös tézist próbáltuk átbeszélni. Ennek a lefolyásáról majd a jegyzőnk, Imre testvérünk fog néhány szót szólni.
Köszönöm. Kedves testvérek, mint ahogy a csoportvezető elmondtak is, és lelkes csoportunk, egy nagyon mély beszélgetést folytatott a tézisekről. Ami itt összegzett tapasztalatként, én azt gondolom közreadható, nagyon fontos, hogy mindegyik képviselőtestület legalább már hallott a megújulási törekvésekről, amit az egyházmegyébe elindult. Mi több ennek azért jó néhány testületnél már egyfajta hozadéka is van. Tehát nem csak a közös gondolkozás, hanem a cselekvés szintjén is. Nagyon fontosnak ítéli a közösség tagjai, illetve hát ahonnan jöttünk, hogy a képviselőtestületek Krisztus követő közösségek legyenek, egy olyan mély lelkület alakuljon ki a közösségben, a képviselőtestületekben, hogy ez utána megmutatkozzon, vagy megmutatkozhat a szolgálatban, amit a képviselőtestület nyújt az egyházközség felé. Nagyon fontos, hogy a plébánia, egy egyöntetű állásfoglalás volt ebben, hogy a plébánia váljon az életszentség otthonává, De hogy lehet azzá válni, mert nagyon sok segítő van egyes plebániákon, de ezek nem biztos, hogy közösséget alkotnak. Márpedig, ha nem alkotnak közösséget, akkor nem vonzzák a Krisztus hívőket magukhoz. Tehát ez egy ilyen fontos feladat, különösen kis plebániáknál ez követendő példa kell, hogy a jövőben legyen. A megtérésről még egy mondatot befejezésképpen, tehát is folytatva az előző gondolatot, a megtérés, én azt gondolom, és itt többek kifejtették ezt, azzal nem fejeződik be, hogy én templomba járok, vagyis hogy templomba járnak a hívek. Nagyon fontos, hogy a szentségekhez való járulás, és a mélyebb Isten kapcsolat az adott közösségben kell, hogy megnyilvánuljon. No már pedig, ha nincsenek élő közösségek, köszönöm szépen, vége van, ha nincsenek élő közösségek, akkor azt valamilyen úton módon létre kell hozni. Hát ebben van feladat a plebánosnak, illetőleg a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen.
A 800 csoportban is összesen 5-en voltunk, 5 különböző helyről. Közös álláspontunk ott alakult ki, hogy a testületek életében a lelki élet elmélyítésére több időt kell fordítani. Értünk ez alatt közös lelki gyakorlatokat, szentségimádást. Tehát nagyon fontos, hogy minden együttlét szentségimádással, imával kezdődjön. Ha ezt magunkévá tesszük, akkor ezt fogjuk tudni sugározni azok felé, akikkel keresőként találkozunk. Beszélgettünk még, kinek mit jelent az életszentség, és egy nagyon szép kép alakult ki. 5-5 félért mondtunk természetesen, de mindig ugyanaz volt a lényege. A közösségi életszentség csak az egyének életszentségéből jöhet létre, tehát mindenkinek a saját életszentségén, hogy így mond, idézőjelbe kell dolgozni. Fontos, hogy legyen bátorságunk az egyéni kezdeményezéseinket előadni ezeken a közös együttléteken. Meg kell szólítani a kívülállókat, keresőket és a vágyódókat, de ezt is csak úgy tudjuk, hogy a mi is keresők és vágyódók vagyunk. A közös életszentség útján nagyon hasznos a közösségekben a karitás tevékenységnek a fontosságát elmélyíteni magunkban. Akik hitoktatással foglalkoznak, főleg gyerekekkel volt közöttünk ilyen, őneki meg nagyon fontos, hogy tudjanak együtt imádkozni a gyerekekkel, betegekért, rászorulókért. Tehát a karitásznak a fontossága az egyházunkban egy nagyon jó életszentség alapozó hely. Köszönöm.
Galac József vagyok, Üllőről. Nálunk is vegyes csoport alakult ki, nagy értelmiségekkel, egy teológus, 4 vagy 5 hitoktató, és 2 vagy 3 voltunk kezdők. De nem erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog, hogy akik ugye már itt vannak, azok Istennel való kapcsolatot megérezték. És hogyha megéreztük, hát akkor nekünk nagyon nagy segítségünk van az Úr. Ugye a megérintés által rengeteg ajándékot hozott felszínre az Úr. Felszínre kerültek, mint azok az ajándékok, amiket ugye alkalmazni nem tudtuk. Teli vagyunk ajándékkal. Nem alkalmazzuk őket, nem osszuk szét, mert ha szétosztanánk, az Úr ezt megduplázó visszaadná, aztán megint szétosztanánk, és erre kell építeni. Tehát az egyéni megtérésbe tulajdonképpen az Úr a Szent Lelket elküldte nekünk ajándékokkal. Nem csak felsorolni kell a szentségeket, a Szent Lelkeket, a bölcsességet, az értelmet, a tudomást, meg stb. Alkalmazni kell. Ott vannak a, ugye, isteni sarkalatos törvények, az emberi sarkalatos törvények. Most ugye ezt megkaptuk felnőtt képzésként, mint ugye bérmálkozók. Nem alkalmazzuk. Itt van a mag. Itt van a kiindulópont. A bérmálási tudatot igenis alkalmazni kell, és abban van az Úr, abban van a személyes ajándék, és az én ajándékomat hozzáteszem a testvér ajándékához, a közösség ajándékához, és az együtt az egész megalkotja az eredményességet, a sikert. Ne nekem kelljen mindent csinálni, mert ezt nem is értek, de akarom, hanem igenis arra én képes legyek, és könnyű. És innen kell kiindulni. A szentségeket segítségül venni. Itt lévő szeretett szent lélek Úristent, az igazság lelkét igénybe venni. Aki itt van minden pillanatban, mert nem ketten-hárman vagyunk egy közösségben, 8-10. Ennyi az egész. Alleluja!
Tízes csoport kiegyenlített volt abból a tekintetben, hogy útkeresők és útmutatók egyaránt jelen voltak a csoportban, így azok, akik már hatékonyan és eredményesen építkeznek, tudtak tanácsot adni azoknak, akik még csak most kezdték el a munkát. Három kérdést vitattunk meg. Az első, hogy ne csupán a szervezendő feladatok megbeszélés irányába menjen az egyháztanács. Itt mindenkitől elhangzott az a gondolat, amit leginkább azzal a mondattal lehetne megfogalmazni, amit annak idején a füzetek és a naplók elébe kellett minden gyereknek felírni, hogy Isten nevében kezdem el. Ezt néhányan úgy oldják meg, hogy imával kezdik a megbeszéléseket, néhányan különböző segédleteket alkalmaznak, például, hogy az Új Evangelizáció című könyvből olvasnak fel passzusokat, és azokat beszélik meg. Máshol pedig egy testvérünk úgy fogalmazott, hogy nehéz fizikai munka mintájára létezik nehéz lelki munka is. Éppen ezért ők egy külön embert állítanak a lelki koordinációra, akinek csak ez a feladata. És elhangzott az is, hogy ha megbízunk valakivel egy embert, akkor a szó másik értelmében bízunk is meg benne, hogy azt majd jól végre fogja hajtani, és akkor azt csak ő fogja végezni azt a munkát. Néhány helyen a megoldandó munka köré szerveződik a közösség. És akkor ennek olyan látványos eredményei is lehetnek, hogy a nem templomba járó, illetve nem hívő emberek is részt vesznek a munkában, akiket később vissza lehet csalni például olyan mondatokkal, hogy emlékszel, milyen jó volt, amikor együtt dolgoztunk, vagy hogy rég láttunk téged, hiányzol, mi történt veled. A megtérés kapcsán a lényeg, hogy alapvetően Krisztushoz fordulunk, és utána alapvetően nem fordulunk el Krisztustól. Ahogy egy testvérünk fogalmazott, ez egy non-stop találkozás Krisztussal. Éppen ezért a megtérés egy nap mint nap ismétlődő folyamat, aminek fontos része az esti számvetés napi cselekedeteinkkel. A megtérés pedig akkor az igazi, hogyha van gyümölcse. Ez a lényege az egésznek. Harmadik kérdésünk pedig, hogy a felkészítés az a közösségi egyházra történjen. Fontos, hogy kezdettől közösségi élményt adjunk, és példák hangzottak el, hogy a hitoktatást a világiak végezzék, így az életükből vett példákkal tudják alátámasztani az oktatást. A bérmálkozottak vegyenek részt a bérmálkozókat felkészítők között, vagyis hogy például egy egyes oktatást házasok végezzék. És ugyanakkor egy paptestvérünk azt is megfogalmazta, hogy a világi segítőkből sosem elég ebből a szempontból. És a lényeg, ami a lényeg az egésznek, hogy ezek a szentségek ne egy kipipálandó tételek legyenek, hanem utána visszajönnek az emberek a közösségbe. Köszönöm szépen!
A 11-es számú csoportban szerencsés helyzetben voltunk, mert két paptestvért is kaptunk a csoportunkhoz, és a következő dolgokra tárgyaltunk meg. Tehát az egyik legfontosabb dolog az, hogy a fiatalokat nem szabad hagyni elkalódni, tehát a programokkal valamilyen úton, módon a plébániához kell őket kötni, mert hát ők lesznek a jövőnek a reménysége. Elég kevés fiatal van egyébként is a plébániákon. A testületeknek közösségé kell, hogy váljanak, tehát a képviselő testületek. Itt több példát hallottunk, hogy kinek, melyik csoport vagy melyik testület hogy csinálja. Van például nálunk Gyömrön, ahol a képviselő testületi ülés az mindig imával kezdődik, egy közös imával, egy közös elmélkedéssel, egy igeliturgiával, és a mara hátran levő időben folyik a gyakorlati munka tulajdonképpen. Nagyon sokféle csoport működik beszámolóknak a beszámolók, a személyek szerint a liturgikus csoportok, karitás csoportok, házas közösségek, van nagyon jól működő babamama kör, ezt föl lehet hozni példának, például a babamama kört, hogy hogy lehet vallásos indítatás nélkül megfogni embereket. Hogy az egyik településen működik ilyen kör, abszolút vallás nélkül. Egy olyan kismama szervezte meg, aki nem is járt templomba, és most már nagyon sokan vannak, 15-16 kisbabával jelennek meg a kismamák, és a szeretet az, ami összefogja az egész csapatot, és ezen keresztül majd lehet tovább menni a vallás irányába. Csak hogyha már rövid az idő, akkor hogy van egy három pontban az egyik testvérünk hozott ötletet, hogy az a személyes megtérés, az egyéni megtérésnek, hogy mik a legfontosabb akadályai, mik lehetnek. Tehát egyik az, hogy nem szeretem önmagamat, tehát állandóan elégedetlen vagyok önmagammal, szemben nincs önbizalmam, állandó bűntudatom van, a kettő, nem jövök rá, hogy Isten szere, mennyire szeret engem, és a harmadik, hogy nem adom tovább az evangéliumot, az örömhírt, a hitet, ami nagyon fontos lenne, hogy működjön. Lehetne még egy-két jó példa, amit a testvérek mondtak, csak hát időhiányában sajnos, majd talán holnap. Köszönöm szépen.
Tizenkettes csoportban nagyon sok új volt, aki először volt itt van itt a lelkipásztori napokon. A hármas és a hatos tézist beszéltük át, és az ezek kapcsán jött gondolatokat mondanám. Nagyon fontos Istennek adni önmagunkat, és alázattal elfogadni, amit ő akar. Vannak olyan helyek, ahol a testület lázasan szervezi a programokat, és közben elfeledkeznek Krisztusról és az imádságról, és mondták, hogy ha hazamennek, akkor ezt fogják szorgalmazni, hogy első helyen legyen Krisztus és az imádság, és csak utána a programok szervezése. Közösségekben nagyon fontos, hogy a közösségek egy ima hátteret adjanak az egész plébániának, és ehhez szükséges mindenkinek a saját megtérése, a mindennapokban, az apró dolgokban való megtérés, és ennek a kisugárzása lehet az, hogy a megszólítandó emberek felé van egy kisugárzás, hogy hát lássák rajtunk az emberek, hogy jó közénk jönni. Nagyon fontos az, hogy elveszítsük a magunk akaratát, lemondjunk róla az Isten országáért. Volt, aki azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a plébános is megtért legyen, és ismerje fel ő is Isten akaratát, kérje el Isten akaratát az egyházközségre vonatkozóan. Ehhez a világiak dolga, hogy egy ima hátteret biztosítsanak a plebánosnak, mindig egységben a plébánossal. És volt, aki azt mondta, hogy a keresztelő, gyermekkeresztelő is, és felnőtt keresztelő is, egy nagy alkalom lehet az evangelizációra, és tehát példának hozták, hogy egy keresztelőre bement egy karizmatikus csoport énekelni, és ez nagyon megfogta az ott lévőket, akik talán nem is jártak a szentmisére előtte.
Én csak egy dologgal egészíteném még ki. A mi csoportunkban volt olyan, aki egy olyan gyümölcsről számolt be, hogy a plébánia hívő közössége összefogott, és az egész hétre vonatkozóan reggeltől estig szentségimádást tartanak 3/4 óránkénti váltásban, Így tehát lehetősége van a képviselőtestületnek, az atyának, illetve bárkinek kérnie ima szándékot, és imádkoznak érte. Van egy füzet vagy könyv kitéve, és szinte naponta kerülnek bele kérések, amiért a többiek folyamatosan imádkozhatnak. Ez egy gyümölcse annak, amire sokan már vágyódnak.
Akkor nagyon szépen köszönjük a csoportoknak a megosztását, a beszámolóit, és most szeretném megkérni az illetékes Adi Ferit egy szintézisre. És István atya is ígérte, hogy ebbe segítségére lesz. Bátortalanul mondom ezt, mert látom, hogy külön meg kellett szólítani.
Hát én azt gondolom, elsőként megszólalva, hogy a Szentlélek nagyon működött itt a csoportokban. Nagyon sok olyan dolgot találtatok meg együtt, vagy találtunk meg együtt, amire korábban mi is rábukkantunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolog megerősítést nyert. Ha ki kellene emelnem néhányat, akkor talán kezdeném azzal, amiről mindannyian azt mondtuk, hogy a központ Krisztus, hogy a lelki élet fontossága, hogy a Szentlélek, hogy az Isten akaratának keresése. Ennek a módját többen is kiemeltétek, és itt többször aláhúztam, bepirosoztam, zölddel jeleztem, az ima, a szentségimádás, az Isten jelenlétében való töltekezés. Nagyon fontos, amit most itt néhány csoport megemlített, hogy az ima háttér. Tehát, hogy bármit teszünk, akkor annak legyen egy imádságos háttere. Itt Mária Bestén hallottuk egyszer a kaposvári Varga atyát beszélni, mondta, hogy ő 20-valahány éves papsága után kereste a lelkiségi mozgalmaknak a titkát. Elment külföldre, tézéi közösségbe, Fokolárékhoz, ide-oda, amoda, és nem talált titkot. Hát majdnem csalódottan hazajött, míg aztán a Terézanya nővéreinél járt éppen, és kérdezte, hogy ők is hát haldoklókkal, teljesen perifériára szorult emberekkel foglalkoznak, hogy bírják. És akkor mondta, hogy nekik sincs titkuk, de hát ha valamit mutathat, és behívta őt a kis házuknak a legbelső helységébe, ahol picit így megnyitotta az ajtót, és az kitett oltári szentség előtt ott térdelt egy nővér, és imádkozott. Azt mondta, hát ha valami, akkor az ad erőt, hogy itt mindig és folyamatosan a nap 24 órájában valaki folyamatosan imádkozik értünk, meg azokért, akik kint az utcán a haldoklókkal foglalkoznak. És akkor a atya hazajött, és azt mondta, hogy ezt kell csinálni, és azóta náluk azt gondolom, hogy folyamatos, vagy úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy folyamatos mindennapi és reggeltől estig tartó szentségimádások folynak. De nem biztos, hogy ezt kell követni, hogy erről beszéltünk, hogy különféle utak és lehetőségek adódnak a számunkra, de az nagyon fontos, megerősíteném, hogy imádságos háttér legyen. Ezt mi Nagymaroson is kifejezetten kértük, és említette itt tegnap a képviselőtársam, a Heiniger Feri, hogy két közösség is, ami nem is kis számú közösség, 150-200 hívő tartozik bele, akik folyamatosan imádkoznak Nagymarosért. Jó lenne, hogyha mindenütt ezt úgy tudatosítani, megkérnétek, idős, beteg, akár mozgásképtelen testvérek, biztos, hogy ezzel nagyon nagyot tudnak segíteni. Isten átadom, aztán közben nézegetem.
Többen is említették az atyákat, tehát, hogy szeretnék kérni azt, hogy kicsit színvonalasabb prédikációk, meg több idejük legyen a testvérekre. Valóban én azt gondolom, hogy a papok nélkül nem megy a megújulás. Tehát valóban a plébánosnak kulcs szerepe van, nem is lehet megkerülni, és itt, nem tudom, Miklós, hogy valakit mondta, hogy nagyon fontos a vele való egység. Tehát nem megy veszekedő testülette, meg veszekedő plébániok közösséggel, amelyik csak torzsalkodik, ahelyett, hogy az Isten országát építeni. Tehát kulcs a plébánosra való egység. Na most, ha úgy érzed, hogy a plébánossal nincs meg az egység, vagy ez az atya, ez képtelen, vagy nem akar megtérni, vagy nem akar megújulni, ugye az apostolok cselekedeteiben van az, hogy tömegével tértek meg az emberek, sőt, még a papok közül is volt néhány, aki megtért. Szóval lehet, hogy mi mindig úgy hátul kullogunk így a megtérés, a megújulásból, bár most itt az atyának volt ez a bizonyos összevont rekollekciója, amit a püspök atya hívott össze, és valahogy ugyanez a lelkesedés, vagy öröm volt bennük is. Tehát ne higgyétek azt, hogy ők nem akarnak megtérni, vagy nem akarnak megújulni. A Szentlélek dolgozik bennünk is. Viszont nagyon fontos az, hogy valóban a plébánia közösség imádsággal álljon a papja mögött. Tehát jóvá senkit nem sikerül szidni. Ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát nem kevés az, hogy van egy debahálunk, meg mit kéne neki jobban csinálni, mert miért nem készül, mert miért nincs több ideje ránk. Tehát imádkozzatok értük. Tessék imádkozni, bőtölni, és olyan lesz a papotok, amilyennek szeretnétek. Tehát ez a papsággal kapcsolatos. A másik itt oda lett az időhiányira a papok kapcsán is, de azt gondolom, ettől mindannyian szenvedünk. Én egy kulcsot hagy mondjak nektek, akinek problémája van az idővel, hogy kevés ideje van, illetve semmire sincs ideje, hogy kezdjen el többet imádkozni. És rengeteg ideje fel fog szabadulni. Tehát Teréz anya mondja azt, hogy minél több a munkám, annál többet kell imádkozni. Tehát de tényleg ez működik. Saját életemben megtapasztaltam. Tehát akkor, amikor az ima került az életembe az első helyre, rengeteg időn felszabadult. Tehát utána azt mondtam, hogy igazából majdnem, hogy mindegy, hogy mit csinálok a két, vagy tehát az imádság közti időbe. Mert utána Isten kipótolja azt, amit én odaadtam neki az időben, az imára. Tehát nem tudom őt nagy lelkűségben túlszárnyalni. Tehát ez az időhiány. És akkor a harmadik, itt nagyon sok minden előjött most ezekben a csoportbeszélgetésekben. Én amire nagyon bátorítanának benneteket ma délutáni csoportbeszélgetésre, de főleg holnap délelőttire, hogy konkrétan, akkor holnaptól. Tehát nagyon jó, hogy felírtuk, hogy itt kell megújulni, ott kell megújulni, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Jó? Akkor hazamegyek, mostantól konkrétan mi az, amit én másként fogok csinálni, mi az, amire meghívom a többieket, hogy a gyerekek induljunk el ebbe az irányba. Tehát ne gondolkozunk csak általánosságba, nem mondjuk azt, hogy hát az embernek azt kéne csinálni, nem, nekem magamnak, személy szerint. Most a Szentlélek ezen a napokban erre hívott meg.
Még egy-két szót tennék hozzá. Kulcs dolgokról van szó, illetve találtatok rá a szentségek, Isten ajándékai, valamelyik csoport így fogalmazott. Érdemes időnként leltárt tartani. Mi minden ajándékot kaptunk, akár egyénileg, akár közösségileg. Hajlamosak vagyunk úgy belekeseredni dolgokba, hogy semmi nem megy. És akkor egyszer csak megnézzük, hogy de mi az, amit kaptunk, mi az, amink van. Egészen személyesen odáig, hogy egészségünk, a két szemem világa, stb., de rengeteg egyéb ajándékot is. A közösségünk is, egyénileg is. És a szentségeket pedig azért is külön kiemeltem, mert nagyon jól megint néhány közösség rátalált, hogy a keresztelés, bérmálás, tehát a szentségek, házasság szentségén keresztül, hogy működik a lélek, hogy lehet embereket megszólítani, hogy lehet közösségbe kapcsolni. Egyébként csak úgy jelzem előre, hogy a lelkipásztori munkacsoportnak a következő egyéves munkájának az egyik kulcspontja a szentségekkel való foglalkozás és ebben való előrelépés. Nagyon fontos a bizalom. Nagyon könnyű elveszíteni, nehéz megszerezni. Kapcsolatok kellenek hozzá, együttlét, itt valakik mondták, alkalmakat teremteni a több együttlétre. Másképp nem működik. Tehát akit nem ismerek, akivel soha nem töltöttem egy nyugodt egy órát, vagy fél órát, azt mondom, hogy ennek megint olyan csodálatos, a Jóisten által kitalált modelljei vannak, vagy lehetőségei, csak, és ott valaki megint, vagy többen említették a nyitottságot, megnyílás, nyitottságot van a harmadik papíron. Ki kell nyitnom a szívemet, nem bezárkoznom a saját kis világom, vagy a saját közösségünk világa, ez megint egy csapda, hogy ó, köszönöm, mi már x éve együtt vagyunk, olyan klassz ez a kis közösség, hát ha ide valaki bejön, az biztos, hogy fölborítja az egészet. Közösséggel megbeszélve igenis nyitni kell.
megnézni, persze, megkóstolgatni egy kicsit egymást, összeillünk-e, tudunk-e közösen a lélek nevében együtt gondolkozni, együtt imádkozni, együtt lenni. Nagyon tetszett nekem ez a non-stop találkozás Krisztussal. Isten, hogyha szoktam mondani nyáron, hogy Isten, ez nem megy el szabadságra. Mi kiszoktunk venni egy-két szabadságot, akinek már amennyi adatik, de ugyanezt napközben is, erre utaltam én is az előadásomban, hogy nem úgy van, hogy egész nap agyon dolgozom magam, meg agyon nyüzsgöm magam, meg agyon tömöm magam mindenféle információval, és valahol a nap elején, meg a nap végén jó, hogyha felsóhajtok egy kis imával, hogy édes Istenem, nem, non-stop találkozás Krisztussal, találjam meg, ugye azt mondják atyák is, hogy a munka is lehet az imádság egyik forrása, vagy formája, bármi lehet. Próbáljuk át és átjárni lélekkel és Krisztus jelenlétével a napunkat, és a gyümölcstermés megint, hogy ez nem egy ilyen lárpórlár valami, hogy na most megújulunk, nem. Konkrét, hogy az Isten atya is mondta, hogy gyümölcsöket szeretnénk, nem mi, szeretne az Úr. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalást. Most pedig akkor kérném a pasztorális munkacsoportnak a tagjait, hogy legyenek kedvesek ide kifáradni, és próbáljunk megbeszámolni a eddigi munkánkról.
Kezdeném a pasztoránstinnek a bemutatását azzal, amit már Feri, illetve folytatnám azzal, amit már Feri elkezdett az első előadásában. Tehát ez a pasztorális tím, pasztorális munkacsoport, mindegy, hogy mindenki nevezzük, keressük a helyes kifejezést. Tehát 3 éve indult el püspök atya kezdeményezésére, körülbelül fele-fele arányba papok és világi Krisztus hívők részvételével. Én azt gondolom, inkább havonta szoktunk találkozni, tehát elég rendszeres a találkozásunk, és ami nagyon fontos, hogy valóban tehát beszélgetünk, és ugyanakkor imádkozunk. Tehát nem arról van szó, hogy csak ötletelünk meg, mit kéne, hogy kéne, hanem tehát én úgy mondanám, hogy Istenre és püspök atyára próbálunk figyelni. Tehát a szentségimádás valóban mindig ott van ezeken az együttléteinken, és a püspökre való figyelés. Tehát hiszük azt, hogy őt különösképpen vezeti a Szentlélek, tehát megkapta azt a karizmát, ami az egyházmegye vezetéséhez szükséges, és tehát különösképpen szeretnénk ráfigyelni, hogy ő mit szeretne. Így indult el, számtalanszor hallhattátok ti is, itt ott, amit mindig beszélt erről, az alkalmas embereknek a megtalálása. Tehát mindig ezt mondja a Miklós püspök, hogy minden faluban Jóisten oda készített embereket, nekünk nincs más dolog, mint ezeket megtalálni. Hát ezek vagytok ti. Tehát akiket a Szentlélek oda készített azokban a falvakban, városokban, egyházközségekben, és hát most itt vagytok, és válaszoltatok Istennek erre az indítására. Nagyon sok új dolog nőhet ki ezekből a lelkipásztori napokból, erről még visszatérek. Tehát szeretnénk a püspökre figyelni. Tehát ezeket az alkalmas embereket kerestük, így indult el az akolitus képzés, erről majd Csaba beszél, így indult el az egyház tanácsok elnökeinek, illetve a Váci nagy tanálkozó, ahol a 2-3-20 embert is elhozta magával. Tehát világiak és papok, tehát együtt a püspökkel szeretnénk figyelni a lélekre, elkérni Istenem már. Tehát hisszük azt, hogy a mi urunknak a Váci Egyházmegye megújulására van lelkipásztori terve. Nekünk nincs más dolgunk, mint Istentől elkérni ezt az álmot, hogy mire vágyik a Váci Egyházmegyébe és annak megújulására, mit szeretne. Tehát ezt szeretnénk a pasztorális tímben újra és újra elkérni Istentől. Azt tapasztaltam ebben a 3 évben, hogy minden belőle nő ki. Tehát Istenből. Pontosan azért, mert nem a tevékenység az első. Igazából mondhatnám ezt, hogy 2 évig semmi nem látszott. Tehát ez a bizonyos, amit a Feri felrajzolt, ez a bizonyos alap mélyre való leásásról volt szó. Tehát 2 éven keresztül találkoztunk minden hónapban, imádkoztunk és beszélgettünk, és nem történt semmi. Tehát nem láthatta senki a gyümölcsöket. És 2 év után elkezdett, tehát valóban szinte látható módon szárba nőni, és mi az a rajz, amit itt Feri kivetített, tehát ez ennek a 3 évnek a gyümölcse. Most már láthatóak a fából bizonyos rügyek láthatók. Itt ott, ahol már gyümölcs is van. Tehát lelkipásztori tervét próbáltuk elkészíteni az egyházmegyének, és valóban, tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak úgy adhok találkozzon ez a tím, hanem mindig legyen egy pár ember, aki ezt előkészíti, ezeket a találkozásokat. Volt tavasz, hogy ez a hármas tím elment két napra valóva elvonulni, hogy tényleg csak imádkozzon, és figyeljen arra, hogy a Szentlélek mit akar, és utána megosztotta immár mind a két püspökatyával, illetve a tímmel, most ősszel ugyanúgy szeretnének elmenni. Azt gondoljuk, hogy ez a lelkipásztori napok, ami immár a harmadik, tehát egy nagyon fontos szellemi lelki műhelye kellene, hogy legyen a Váci Egyházmegyének. Tehát ide azok jöjjenek, és azok vannak most itt, akik tényleg valamit nagyon konkrétan szeretnének tenni, figyelni Istenre, mi az, ami bennünket hív. Tehát egy nagyon fontos, évente megrendezésre kerülő műhely ez a lelkipásztori napok, amely motorja az egyházmegye megújulásának.
Az egyházmegye megújulása. Itt már látható azon a táblán egy rajz. Tehát amikor megújulásról van szó, egy percig sem gondoltuk azt, hogy mi egy új egyházat szeretnénk építeni. Ezt az egyházat nagyon klasszul megépítették ezelőtt 2000 évvel, sőt azóta folyamatosan. De hát, mint ahogy egy háznál is, az egyháznál is szükség van arra, hogy tatarozzunk, hogy megújuljunk. Amikor meg akarunk újulni, egy házat meg akarunk újítani, akkor ugye általában az alapoknál kell kezdeni, hogy fölmérjük azt, hogy ezek az alapok egyáltalán mire lehet utána építeni, hogy milyenek ezek az alapok. Ebbe az alap tisztításba, mert hogy erre az egyháza sok minden ráragadt az elmúlt 2000 év során, ami jó is volt, meg nem is volt jó. De egy biztos, hogy ma valami más kell. Más kell, itt elhangzott, hogy miért. A lényeg, hogy elkezdtük az alapokat keresni. Az alapok keresése során egyszer csak rátaláltunk az akolitusságra, az akolitátusra. Ez az egyháznak egy teljesen természetes képződménye. Ezt mindig is használta az egyház. Hát akkor miért ne használnánk most is? Jól, úgy, ahogy szüksége van rá az egyháznak. Mert hogy gondoljunk csak bele, Krisztus körül nem csak az apostolok voltak, Krisztus körül ott voltak a tanítványok is. Azok a tanítványok, akiket ugyanúgy feladattal, mint ahogy az apostolokat feladattal, konkrét feladattal bízott meg Jézus Krisztus. Hát akkor keressük meg ezeket a tanítványokat, ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. És ezek a tanítványok ajándékok a plébánosoknak, ajándékok az egyháznak, ajándékok a megújulásnak. Ha ezeket a akolitusokat ajándékként elfogadják a klerikusok, akkor már is nem egyedül vannak a plébániájukon, hanem ketten vagy hárman. És ez az akolitus képzés mára odáig jutott, hogy Szent Jeremos ünnepén a Váci Székesegyházba 25 férfit a püspök ünnepélyesen lektorrá avatott. Ezek a lektorok ma már nem csak úgy felolvasók, hogy valakinek kéne felolvasni, küldetést kaptak. A püspöktől megkapták a Szentírást, és küldetést kaptak arra, hogy hirdessenek, hogy olvassák Isten igéjét. És amikor akolitussá válnak, akkor az plébánosoknak az igénye szerint, az egyház igénye szerint fogják cselekedeteiket végezni a megújulásért, az egyházért. És ma már nem csak ez a 24 lektor van, hanem már egy újabb évfolyam is elindult, 30 fővel. Tehát jól látható, hogy nincsenek a papok egyedül. De nekik is tenni kell, nekik is ezeket az ajándékokat, ezeket a férfiakat meg kell, hogy találják. Ajánlani kell őket. El kell fogadni őket. És úgy érzem, hogy ez a megújulásnak az egyik lépcsője lehet, mint ahogy az is.
Picit hadd egészítsem ki azzal a Csabának a szavait, hogy érezzétek ennek a súlyát. Ugye csak azt említette, hogy már lektorátus kinevezés megtörtént. Ez egy 2 éves képzési folyamat, egy nagyon komoly 2 éves képzés, hétvégenkénti bentlakással és az egyház életének sokszínű területeinek a megismerésével. Ezt csak azért mondom, hogy ezek a most avatottak még egy évet tanulnak, és egy év múlva lesznek végső akolitusok, illetve, ahogy Csaba említette, indul az újabb évfolyam, és várunk jövő ősztől újabb önként vállalkozókat.
Köszönöm szépen. Ezt akartam én is kiegészíteni, tehát közel 60 helyről vagytok most itt az Egyházmegyébe. Tehát nagyon bátorítom benneteket, hogy a papjaitokkal otthon beszéljetek erről, hogy kit lehetne esetleg jövőre a faluból, az egyházközségből erre az akolitus képzőre férfit elindítani, bátorítani, hogy elkezdje.
Igen, akkor még figyelmeztettek, hogy mit mondjak el. Köszönöm. Az akolitusoknak egy statútuma készült, ami nem egy kőbevésett szabály, de egy szabály, egy formálható, alakítható szabály arra vonatkozólag, hogy az akolitus mit tehet. Mi az, amire a szolgálatát igénybe veheti a plébánosa. De nagyon fontos, és minden egyes ilyen alkalmunknak, közösségi összejövetelünknek a vezérfonala az, hogy bármilyen jó akolitus lehet, csak is, mindig, mindenkor, mindenhol a plébánossával egységben végezheti a feladatát. Ez a lényege. És ezen kívül, amire az egyházi törvénykönyv felhatalmazást ad, ez elsősorban három tevékenység: áldoztatásra, igeliturgia tartására, és a közösség építésére kapnak az akolitusok megbízatást a püspöktől. De ezen kívül, amit a jog megenged, és a plébánosa kéri, bármire kaphat, és ezt évente meg lehet újítani. Folyamatos képzésen vesznek részt az akolitusok, ez nem csak a két év, minden évben folyamatosan.
Az egyházmegyei ifjúsági munkájáról szólnék néhány szót. Amikor a püspök úr kinevezett ifjúsági referensnek, akkor nekünk volt már egy regionális ifjúsági munkánk Tápió mentén. Tanítványaim hárman vannak, így közülök, amik fiatalok voltak, a Zoli, Laci. Hát a mostanihoz viszonyítva a fiatalok voltak, tehát 20-valahány évvel ezelőtt. Akkor mi összejöttünk rendszeresen. A lényege az volt, hogy ők szerveztek mindent. Nagyon lényeges ez. A papi munkát én végzem benne, kezdeményez minden az ifjúságnak a vállán nyugodott. Összejöttek, vannak most a leglelke, a nem team, hanem csoport. Azok, akik megszervezik a találkozókat. Nyitott mindenkinek, van kedve, tetszett neki, jöhetett a találkozók előkészítésére. Megbeszélték, hogy mikor, hol találkozunk, kialakult a rendszere, és ebéddel kezdődött, azután szentségimádás, benne mindig játék, mindig van egy előadás, csupán ennyi az én szerepem benne, az előadásokat írtam, rövid volt, mint és életszerű, Krisztus életről szólt. Amikor a püspök úr kinevezett referensnek, akkor kértem, hogy engedjen meg, hogy ne bizottságot hozzak létre, hanem ezt a mintát tudjuk az egyházmegye különböző pontjain elterjeszteni. Innentől hát fogyókról neveztük el, nem egyszerre indítottuk, hanem folyamatosan. Hárman mentünk, a Laci, Zoli, azután én akkor éppen beteg voltam, szamárnak tekintettem magamat, hogy rajtam keresztül mentek szervezni. Egy-egy vidéken megkértük a plébánosokat, hogy jöjjenek el egyszer, és hozzon két-három fiatalt, 20 év körül, 15-20 éves körülieket. Hát mondjuk a 15 helyre végigjártuk az összes egyházközséget, mondjuk 15 helyre hívtuk, akkor 3-4 eljött, hozott is néhány gyere, és akkor mindjárt elkezdtünk egy találkozót megszervezni, mert a téma kiválasztja az elmondását, ki lesz kis csoportvezető, csinálni, hogy kell kis csoportot vezetni, beledobtuk a gyerekeket a vízbe. Szóval elkezdődött a találkozó, sikerélményük volt. Az első, ha jól emlékszem, a Szolnoki volt, nagyon szép volt, az sajnos azonban hát nagy részben tönkrement. Második a Galga mente volt, azután az Ipoly mente, Dél-Duna mente és Észak-Duna mente közösségeink vannak rendszeresen. van egy munkatársam, van egy munka az egyházközségből, aki segít azon a vidéken. Minden vidéknek igyekszünk, szeretnénk, hogy legyen egy központi ottani személye, és utána a gyerekek egymást hívják. Amikor összejönnek, ez több mint 20 éve megy rendszeresen. Amikor összejönnek, akkor ott minden barátja, tehát barátságon keresztül megismerik egymást, kipróbálják egymást, kinek mihez van tehetsége, barátságok születnek. Megöregettem, 63. évemben vagyok. Püspökatyát kértem, hogy most találtam valakit, a Farkas Lacit, akit hasznosnak gondolnék. Utána ígérte, hogy már hivatalosan már ő a ifjúsági referens, de gyakorlatilag még nem tudja végezni, mert nincs felszabadítva. Nagyon kérlek benneteket, hogy a saját környéteken hát segítsétek, támogassátok őt vele majd már a következő évtől kezdve, hogy a ifjúsági munka, ami hát tapasztalat van mögötte, hogy virágozzak minél teljesebben, bízom benne, hogy menni fog. Püspök atya létrehozott egy ifjúsági irodát, ez még a jövő titka, hogy hogy fog működni, hogy tud ebbe a munkába bele kapcsolódni. Köszönöm.
A lelkipásztori munkacsoportban, amikor bennünk megszületett a vágy az egyházmegye megújulása iránt, akkor természetesnek tűnt, hogy az első, akik felé nyitnunk kell, és akiket meg kell hívni ebbe a megújulásba, az egyházmegye papjai. Az első kocka is ez volt a Ferinek a rajzán, és ezért született meg igazából egy országos mintára néhányan, benne voltunk ebben az országos, ja most nincs már ki, útkereső plébánosok, annak van már egy bizonyos módszer, ahol kialakult, hogy hogy mint zajlik, és ennek a mintájára az egyházmegyén belül úgynevezett plébánosok fóruma, ezt hoztuk létre, hát igazából most tavasszal indult ez a fórum. Visszaemlékszek az első találkozóra püspök atyával, Vácon a Krédóházban körbeültünk, és püspök atya elmondta az indító beszédét, és az első hozzászóló mindjárt egy ilyen periférikus dologba kapott bele, és utána a következő, meg a többi is ahhoz szólt hozzá, és egy óra eltelt, és szenvedtünk, killódtunk, izzadtunk itt főleg a Pistával egymás mellett, mi lesz ebből, mert ott szóba került, hogy kit lehet megkeresztelni, stúl a díjszabás, miért így van, stb. És egy óra múlva valaki, nem voltunk, hanem rajtunk kívül levő valaki, aki... te voltál, bocsánat, akkor tényleg. Felszólalt, hogy hát ha itt ezért jöttünk össze, ebből aztán nem lesz soha megújulás, hogy mégis nincs valakinek ötlete, hogy lehetne ezt elkezdeni. És akkor a Pista be tudta vezetni a témát, és hát azóta tényleg szépen nem sokszor voltunk még együtt, tehát a nagy eredményről nem számolhatunk be. Igazából arról van szó, hogy a megújulásra nyitott atyákat kerestük meg, és hívtuk meg erre, de ahogy a Feri is említette annak idején, hogy ez teljesen nyitott, tehát bárkit, bármikor szívesen fogadunk, tehát nem egy ilyen zárt gettó, hanem egy nyitott és lehetőség mindenki számára, és mindenki működésére számítunk is. Tehát szeretnénk, hogyha ez folyton gyarapodna ez a létszám, a úgynevezett plébánosok fóruma. A legutoljára az történt, hogy a segédpüspök úr, hát a Varga Lajos atya püspöki szentelésével ő vette át ennek a csoportnak, ennek a fórumnak a vezetését, irányítását, és hát az ő vezetésével szeretnénk majd folytatni, és azt az eredményt várjuk tőle, hogy minél többeteknek a plébánosa, vagy mindegyiknek plébánosa ugyanazon a hullámhosszon legyen ezek után, amelyeken ti lesztek a lelkipásztori napok kapcsán.
Kedves testvérek, engem a püspök atya a családokkal kapcsolatos család referensi munkával bízott meg ezelőtt néhány évvel. Egy évvel ezelőtt kinevezte családreferens atyának Sebők Sándor atyát, akinek most jó lenne, ha itt lenne. Mit végeztünk mi az elmúlt időben? Volt 4 családtáborunk, aminek a célja az, hogy az ide érkező családok vigyék haza az egyházközségbe ennek a mintáját, egy az, hogy lehet családcsoportokat üzemeltetni, ebbe adunk egy kis képzés, segítséget és ötleteket. A másik az, hogy lássák, hogy hogy lehet közösségben élni, és ahol megerősítik egy közösség, ott tudjanak családtáborokat szervezni. Volt néhány lelkinapunk, és ez a Galamb utcában, és az idén, most szeptemberben volt az első családkongresszus, egyházmegyei családkongresszus. Nagyon reménykedünk abban, hogy mire a harmadik alkalomhoz jutunk, addigra mi is ilyen szép létszámban leszünk itt az egyházmegye területéről. Jelenleg zajlik a családbizottságnak a fölállítása, amit Sebők Sándor atyával úgy képzelünk, ahogy egy hálószerűen szeretnénk lefedni az egyházmegyét. Ez azért lenne jó, hogy az információ áramlás megoldott legyen mind a két irányba. Ebbe a csoportba olyan házaspárokat és atyákat fogunk írni, akik különböző területeken élnek. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak egyfajta mondjuk városi házaspárok, városi családcsoportok jelenjenek, hanem legyen kisfalvak részéről, illetve kisebb-nagyobb városok. És nagyon fontos még itt az egyházmegye területen az agglomerációnak a képviselete is, ahol megint más nehézségekkel küzdenek a családcsoportok, mind a működésben, mind a családok életével kapcsolatosan. Fő feladatként érezzük azt, hogy a házasság megerősítése legyen az első helyen, aztán kapcsolódjunk be a jegyes oktatásba. Nagyon fontos, hogy a jegyes oktatásban hiteles házaspárok vegyenek részt. Aztán nagyon szeretnénk erősíteni azt a vonalt, hogy a gyerekek és a családi élet és az egyház megújítását a családon keresztül. Ezt mondhatom, és még egy vonal lenne a válságban lévő házaspároknak a kezelésével, a boklalkozásával kapcsolatos tevékenység lenne.
Valószínűleg tavasszal, de ez még nem kiforrott, szeretnénk elkezdeni a családcsoport vezető képzést is. Ez országosan nagyon jól működött, aztán valahogy úgy befulladt. Tehát azoknak a képzését, akik képesek lesznek arra, hogy otthon a egyházközségben családcsoportokat szervezzenek. Tehát ezeknek a képzése fog elindulni. Már most bátorítanak benneteket, bár holnap ezt fogjuk hangsúlyozni, hogy általában ezek az információk, amiket most így elmondunk, ezek fognak működni remélhetőleg a Bojki Mikinek a vezetésével, segédletével, tehát e-mailes listákon. Tehát ebben nagyon bátorítal benneteket, magát itt a pasztorális tínnek is óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy tudjunk egymással kommunikálni e-mailen, úgyhogy ebben benneteket is bátorítanánk, hogy igazából ez a kapcsolattartásnak a legegyszerűbb formája, hogy e-mailen tudunk értekezni.
Visszatérnék ehhez az építkezéshez. Jól látható, hogy itt, most nem tudom mennyire látható, de ide az van írva, hogy 3 év. A pasztorális tím tagjai úgy gondoltuk, hogy mi most ott tartunk, hogy talán az alapokat megtaláltuk. Talán. Szeretnénk építkezni. Ehhez az építkezéshez mindazoknak a munkacsoportoknak a tagjait, azokat az embereket, hívőket hívjuk, akik hajlandók tenni. Kérlek benneteket, hogy ti tudjátok valamennyien, hogy ez milyen gyönyörű, szép ez a ház. Valamennyünknek a szívébe van. Kérlek benneteket, hogy építsük együtt ezt a házat, annak érdekében, hogy kialakuljon egy olyan egyházmegye, ami az egész egyházmegyében lefedi ezekben a munkacsoportokban élő, tevékenykedő emberek összessége. És most a Feri szeretne még erre valamit.
A ház, és most nem szeretnék itt a ház, de még ne törüld le Csaba a házat. Azt szeretném mondani a házzal kapcsolatban, úgyhogy pláne, hogyha ez egy több emeletes ház, képzeljétek el, hogy mi minden kell ahhoz, hogy lakható legyen. Hogy ahogy mi Nagymaroson megpróbáltuk megfogalmazni, hogy miért lesz jó ebben az egyházban élni. Mitől lesz örömteli itt az életünk? Én azt gondolom, hogy ahogy a háznál van ugye olyan, aki a vízvezetékhez ért, van, aki a fűtéshez, van, aki a lakberendezéshez, van, aki a villanyszereléshez. Azt gondolom, hogy érdemes kiki gondolkozzon el, hogy ezt a képzeletbeli, vagy nagyon is valóságos házat, az egyházat, ő
a saját talentumai szerint mivel tudná gazdagítani. Tehát nem arról szól itt a történet, hogy mindenkit valamelyik csoportba bele akarunk tuszkolni, hogy na most akkor te tartozz, mit tudom én, a családcsoport tímbe is akkor, vagy munkacsoportba, és akkor ott tevékenykedj. Nem, élj családban, élj közösségben, de keresd meg a saját egyéni küldetésedet ebben a nagyon szép új egyházi pünkösdben. Jó, és akkor visszaadnám igen.
Hát itt egyetlen nőként most megszólalok, hogy biztosom a testvéreket, hogy tehát a nőknek is helyük van ilyen tanácsokba, és igen, és számítanak a véleményünkre. Nem mondják, hogy ez a papoknak, az atyáknak és a férfiaknak az ügye, hanem tudják, hogy mi is tiszta szívvel építjük Isten országát. Nem egyedül vagyok benne, van még egy másik Éva, aki most nem tudott itt jönni, és egy nagyon nagy lelki közösséget élünk meg valóban együtt, és ami nekem igazán a szívügyem, az a hitoktatásnak az ügye, az, hogy valóban ott is a megújulásnak a szele, hogy valóban ne pénzért, hanem szeretetből, és nevelve a gyerekeket, belenövelve őket az egyházközségnek az életébe, így építeni Isten országát. Köszönöm.
Én Szabó László vagyok, a Szegedi Atyának 24 éve munkatársa Tápjósűjben, ezért mondja, hogy már öregszem. Azt szeretném nektek elmondani, hogy amikor István atyáik ebbe a lelkipásztori munkacsoportba engem meghívtak, meglepett, de örömmel jöttem, bár nem nagyon tudtam, hogy mi is lesz ebből, és kellett időnek eltelni, és ezt most azért mondom el, hogy ahová ti mentek, vagy ahol ti vagytok ott, és ezt meg fogjátok tapasztalni, ha odaadjátok az életeteket. Kellett időnek eltelni, és megtapasztaltam azt, hogy akkor tudunk szépen előrelépni, hogyha egymásra nagyon figyelünk, és meg tudunk a magunk szándékaiban halni a közösség kedvéért. Van egy szűkebb munkacsoport is, Gábriel Zoli is itt van, ő is tagja, éppen annak a munkacsoportnak a tagja, aminek a Csaba is, meg az István atya, meg én, akik az akolitus kérdést gondozzuk, és látjuk azt, hogy az akolitusoknak erre szükségük van, és jó, hogy nem egy nagyon okos ember találja ki mindig azt, hogy mi legyen a következő lépés, hanem egy közösség találhatja azt ki, vagy akár ez a lelkipásztori munkacsoport is, mert az a megtapasztalásunk, hogy a Szentlélek mindannyiunkon keresztül, még a leglehetetlenebb ötleten keresztül is, de ha egymásra figyelünk, akkor előre mozdítja az ügyet.
Csáki Tibor vagyok, monoron vagyok, plébános, és úgy kerültem ebbe a csoportba, hogy a püspök atya fölkért arra, hogy az egyházmegyében lévő lelkiségi mozgalmakat próbáljam egy kicsit koordinálni. Hát még nagyon az elején vagyunk ennek. Mindenképpen egy-két üzenet van a szívemben, amit el akarok nektek mondani. A második vatikáni zsinaton fogalmazták meg a püspökatyák a kezdet-kezdetén, hogy miért is tartanak zsinatot, és ezt mondták, hogy az egyház feladata, hogy szüntelen vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényénél korszerű választ adjon azokra. Én azt gondolom, hogy mindez a műhely munka, amit csinálunk, erről szól, hogy szüntelen vizsgáljuk az idők jeleit. Tegnap hallottuk a Bosák püspökatyát, hogy mennyire megváltoznak az idők, és milyen jelek vannak, és nekünk korszerű választ kell erre adnunk. Azt gondolom, hogy mindaz, amit teszünk, erről szól, hogy erre adunk választ. A másik mondat, ami a szívemben van, hogy szintén a zsinati atyák mondják, hogy a Szentlélek tetszése szerint adja ajándékait a hívők minden fokozatának. És ezért lehetséges az, hogy együtt dolgoznak papok és hívek. Tehát nem csak a hivatalos módon szenteli meg a Szentlélek az egyházát, és ezért lehetséges, hogy nagyon nagy erők vannak köztetek azokban a csoportokban, ahol valóban beengedjük a Szentlelket, beengedjük különböző karizmákon keresztül. Próbáltunk az egyházmegyei napon már tartani a karizmáknak egy találkozót, hát az eső nagyon is ki akarta oltani, de hiszük, hogy nem oltotta ki mentén ezt a kezdeményezést, tehát jövőre szeretnénk valamilyen egyházmegyei találkozó kapcsán egy picit föltárni azt, hogy milyen rejtett energiák vannak. Nagyon örömtem, hogy ülőről volt ez a bemutatkozás ezzel az erővel. Én azt hiszem, hogy ott van bennünk sokatokban ez az erő. Valamilyen megújulási mozgalom által, aminek az a dolga valóban, hogy az építse az egyházat. Köszönöm.
Én Csillag Péter vagyok, és igazából ahhoz szeretnék kicsit kapcsolódni, hogy ennek a kivetített rajznak a felső felében a kitekintések azok túllépnek az egyházmegyén. Ugye ott van a magyar egyház, az egyházmegyékkel való kapcsolat, sőt a világegyházzal való kapcsolat. És igazából én is azt éreztem, amikor részt vehettem ennek a pasztorális csoportnak a munkájában, különösen úgy, hogy ugye olyan évtizedekben növekedtünk föl, amikor az ember rengeteg hamis dolog között élt, és az egyházon belül is nagyon sokszor sok minden a formálisnak tűnt, és akkor itt azt éreztem, hogy valami nagyon őszinte, valami nagyon igazi történik, amit mindenki végtelen komolyan vesz, és ezzel a kitekintéssel azt hiszem fontos tudatosítanunk azt, hogy itt mi most nem csak nézői vagyunk a történelemnek, hanem alkotói. Tehát ez egy történelmi esemény, ami itt zajlik, ami kihatással lehet az egész magyar egyházra, sőt a világegyházra is, hogyha valahol elindul egy ilyen folyamat, és mi magunk pedig cselekvő részesei lehetnünk annak, ami itt történik. Gondviselésszerű, és egészen biztos, hogy nem véletlen, hogy mindez, ahogy mi most itt ülünk, és elérkezett az, hogy kiléptünk talán a teljes építkezés alapokból, és a rügyek, gyümölcsök kezdenek fakadni, egybeesik azzal az évvel, amikor az egész magyar nemzet lelki megújulásáért imádkozunk, és az, ami itt történik ezen belül, az része ennek. Úgyhogy ez egy csodálatos erőt tud adni mindannyiunknak, hogy történelmi küldetésben vagyunk.
Nagyon röviden, még 2 percet szeretnék kérni tőletek. Ez, mint említettük többszörösen is, és többünk említettük, ez egy struktúra, ez egy váz, ha úgy tetszik. Egy folyamatosan és rugalmasan bővíthető és bővítendő szerkezet, amit viszont szeretnénk élettel megtölteni. Úgy élettel, hogy ahogy mondtuk, és többen még egyszer ti is megerősítettétek, hogy ennek a közepén Jézus Krisztus legyen. Itt odaadom a mikrofont, és még rajzolok nektek valamit. Bosár püspök atyának a tegnapi előadására szeretnék én is csak egy villanásra visszautalni. A régi egyházmodell ugye az volt, hogy ott van valahol a plébános atya, fölötte mondjuk a szent atya, a pápa, plébános, aztán alatta vannak a kántor, a hitoktató, és valahol mi itt vagyunk hívek. Jó. Tehát valahol mi itt vagyunk hívek, azok, hogy gerjed. És mi valahogy itt voltunk, így a piramisnak az alján. Tehát valahol itt voltunk az alján. Én azt kérem, hivatkozva tegnapi Bosák püspök által is tartott előadásra, felejtsük el ezt a modellt. Mi itt a lelkipásztori munkacsoportban azt találtuk, hogy ha valahol van valami modell, tehát egy helyi egyházban, akkor középen áll a plébános, és itt körülötte, itt vannak a hívek. És itt van a képviselőtestület egy közelebbi körben, és aztán itt vannak belül valahol a közvetlen, a plébánián dolgozó kisegítők, és aztán koncentrikus körökben. De, és akkor itt jön, hogy hol is a mi helyünk, a ti helyetek, mindannyiunk helye. Ilyen kis körök egymásba kapcsolódva, egymás mellett, vagy bizonyos távolságra egymástól az egész egyházmegyét behálózzák. De nem felejtjük el, hogy itt van Krisztus középen. Az egyház megyében is, és az egyes plébánia közösségekben is. És azt szeretnénk, most és még mindig egy picit rajzolnék, hogyha Krisztus és a Szentlélek átjárná valahogy úgy az egyház megyét, és ez a váz, mint képzeletbeli háló, behálózná többszörösen. Tehát mondjuk megnézzük, hogy az egyházmegye, mondom, nem tudom lerajzolni, mert nagyon-nagyon furcsa alakja van a Váci egyházmegyének, akik látta már a térképet, tudja, hogy valami hihetetlen kacifántos alakja van, de hogy mondjuk az egyik háló az akolitusok hálója. A másik, és másik színnel is rajzolnám, hogyha Csaba adja itt nekem. A másik mondjuk az útkereső vagy pasztorális tímnek az atyái, az egy másik háló. Aztán egy harmadik, egy negyedik lehet mondjuk a családcsoport. Egy ilyen háló. Na most mindjárt befejezem. ez a háló, ha látjátok, nem csak háló részekből áll, hanem csomópontokból. Ezekben a csomópontokban itt nem pókok ülnek és vonogatják a hálót, hanem élő húsvér emberek, Szentlélekkel eltöltött emberek. És azt szeretnénk majd, hogyha ez a háló minél több szinten rávetítve az egyházmegyére, ilyen kis csoportokat hozna létre. Tehát ahol van egy-két akolitus, van egy kereső atya, van egy családcsoport közösség, van egy ifjúsági referens, ezek egymással még szorosabban együtt tudnának működni, és majd őket is összekötnénk egy idő után, és nem feledve, hogy mindig és mindenben középen Krisztus. Köszönöm szépen!